Zicser, a Halas Rádió sportmagazinja.
Nagyon nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, Tóth István vagyok, önök a Zicsert, a Halas Rádió tematikus sportmagazinját hallják. Mai vendégem Demeter Ádám, a Kiskunhalasi UKSC edzője, szervezője, motorja sok tekintetben, és az apropó az, hogy a hétvégén a srácok, a felnőtt csapat megnyerte a Final Four-t. Nagy tisztelettel köszöntelek, Ádám, itt a rádióban.
Köszöntöm minden kedves hallgatót, szervusz, szia!
Mi ez a Final Four tulajdonképpen, hiszen egy viszonylag újdonságnak számít, hogy a megyei S-osztályú bajnokság, a női férfi bajnokság lezárásaképpen, befejezéseképpen a legjobb négy játszik egy mérkőzést, egy körmérkőzést. Ha jól emlékszem, ez 2 esztendeje valósult meg először.
Így igaz, eddig egy volt, ami teljesen hivatalosan végig tudott menni. Ugye most idén a bajnokság lezárása után lett volna ez, a kialakult volna 20 mérkőzést játszott volna minden megyei csapat, és a 20 mérkőzés után kialakult volna egy tabella, és a tabella alapján az első 4 helyezett egy nap alatt egy 2-2 meccset lejátszva egy Final Four-ba eldöntötte volna a végleges sorrendet.
Ehhez képest az idei bajnokságban hogyan zajlott mindez?
Ehhez képest ugye a vírus miatt sajnos egy 14. meccs és 15. meccs kiki hány meccset mérkőzés lejátszott le, vége lett a szezonnak, így igazából ez a hivatalosan ez a Final Four júniusban szerette volna a megyei kézilabda szövetség megtartani, de a vírus helyzetre való tekintettel ez így elmaradt. Ellenben a tabela akkori állása alapján most megrendezték ezt egy nem hivatalos mini Final Four-ként, illetve egy felkészülési tornaként az elmúlt hétvégén Tiszakécskén.
Nektek hogyan zárult az alapszakasz a Kiskunhalasi UKSC számára, és kik voltak az ellenfelek most a Final Four-ban?
Mi vezettük a bajnokságot, amikor vége lett az alapszakasznak. A sorrend a másik helyen a Soltvat két csapata állt, harmadik helyen a Kecskemét egyik csapata, ugye két csapata indultak, illetve a negyedik helyen a Tisza Kécske. Egy picit csalóka így ez az eredmény, mert nem mindenki ugyanannyi mérkőzést játszott, de ha jól emlékszem, a első helyezésünket nem befolyásolta a többi csapat lejátszott mérkőzés száma. Így ez a négy csapat került be most a Final Four-ba. A lebonyolítás az volt, hogy az első mérkőzést játszotta a tabella második és a harmadik helyezettje, illetve a másik mérkőzést játszottuk mi a tabella negyedik helyezettjével, azaz a Tisza Kécskével.
Hogyan ment az egész történet, hogyan sikerültek ezek a mérkőzések, mennyire voltál megelégedve a játékosaiddal?
Nem tudtunk teljes kerettel elutazni, volt, aki golyatáborban volt, aki le volt betegedve, illetve munka miatt is sajnos hiányoltunk egy-egy játékost. Ettől függetlenül nagyon meg voltam elégedve a csapattal, gyönyörű szépen játszottak, amit kértem tőlük, azt megvalósították támadásba és védekezésbe is. Mi augusztus elején kezdtünk el alapozni, és azóta minden nap tartottunk a hétvége kivételével edzést. Volt olyan nap, amikor 2 is. Ez úgy nézett ki, hogy reggel hajnal 6-kor lenyomtunk egy erősítő edzést, a srácok elmentek dolgozni, és 6:30 folytattuk a terembe egy kis technikai képzéssel, aminek azt gondolom, hogy meg is lett az eredményem.
Hogyan áll össze most a játékos keret, hiszen az elmúlt esztendőkben az volt a jellemző, hogy az ifisták közül a legjobbak, legtehetségesebbek rendre bemutatkozhattak a felnőtt csapatba. Most milyen játékos állománya rendelkezel, hiszen mindig, minden nyáron formálódik némileg a csapat.
Ugyanez a továbbiakban is az elképzelésünk, ugye ezért is mentünk az NB2-be végül is, hogy a fiataloknak legyen lehetőség megmutatni magukat. Ahogy te is az előbb említetted, az ifistakorú játékosok kaptak lehetőséget az NB2-be 2 évvel ezelőtt, illetve elmúlt évben a megyében is megmutatni magukat. Most ezek a játékosok közül van, aki kiöregedett. Így nyilván nekik az ifjúsági mérkőzések már így elmaradnak, így ő neki csak az NB2 marad, de csak és kizárólag ugye Halasi játékosokkal, amit mindig is szerettünk volna, vagy mindig is erőltetünk, illetve Halasi saját nevelősi játékosokkal és fiatalokkal állunk föl.
Térjünk vissza a Final Four-ra. Meg volt az első mérkőzés, körülbelül mekkora különbséggel, mekkora arányban sikerült nyerni, és mi volt a második mérkőzésen?
A Tisza Kécskét 6-7 góllal vertük el a mérkőzés végére. Ahogy mondtam, mindenki hozzátett annyit, amennyit csak bírt, hajtott végig a csapat. Ügyesek voltak támadás védekezésben, amit megbeszéltünk, azt hozták, gyors lerohanást, erőszakos jó védekezést. 6-7 góllal sikerült nyernünk, mindenki játszott minden poszton. Ezután játszottunk a Soltvadkerttel. Soltvadkert ellen a vége az 11 gólos győzelem lett, ami külön szép, hogy 3 vagy 6 gól, nem is tudom már pontosan. Az a lényeg, hogy nagyon kevés gólt kaptunk. Az 50. percben 13 gólnál tartottunk kapott gólok számába, ami azt gondolom, hogy 50 perc alatt, és ebből ráadásul ebből a 13-ból 6-ot az első 4 órában kaptunk, szóval így 40 percet kaptunk 6 gólt, ami tökéletes, nagyon-nagyon jó játék volt.
Azt hallottam, nem voltam sajnos jelen az eseményen, a Final Four-on, hogy eszmetlen jó volt a hangulat, és a csapat nagyon jól teljesített hangulatilag, és az együttműködés is maradéktalanul működött.
Igen, a Final Four szervezésének is nagyon jó volt a hangulata, szóval ezúttal is köszönjük szépen a Megyei Kézilabda Szövetségnek, meg Tisza Kécskének, hogy ezt megszervezték, mert tényleg kitettek magukon, nagyon-nagyon jó volt. Illetve a csapat úgy gondolom, hogy ezzel a sok edzése, illetve a tavalyi megyei bajnokságon való részvétellel összekovácsolódott annyira, hogy egy nagyon jó hangulatba telt el, mindenféle kihúzás és klikkesedés nélkül egy csapatként játszottunk.
Kedves hallgatók, az ittszer mai vendége Demeter Ádám, a Kiskunosi UKSC egyik edzője, a felnőtt és az ifjúsági csapat vezető edzője. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést, most egy zeneszám következik.
Ittszer, a Halas Rádió sportmagazinja.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést, az ittszer mai vendége Demeter Ádám, a Kiskunhalasi UKSC edzője, és az apropó az, hogy a hétvégén a srácok Ádám irányításával megnyerték a Final Four-t a megyei első osztályban. Ezt most már lezárhatjuk, de azért picit tekintsünk vissza, hiszen a nyár nem telt eseménytelenül, hiszen rendeztetek két fantasztikus tornát, kézilabda tornát, strand kézilabda tornát, mind a kettő nagyon nagy népszerűséggel zajlott, az egyik a Vadkerti tópartján volt, a másik pedig a Fehér tópartján. Milyen visszajelzéseket kaptatok, egyáltalán hogyan konstatáljátok, biztos megbeszéltétek már a tapasztalatokat.
Már kezdem el is felejteni ezt a strand kézilabda szezont. Gyakorlatilag ennek most van vége, még az elmúlt hétvégén is rendeztek tornát. Június végén szerveztük meg az első strand kézilabda tornánkat az idei évben, a hetedik Kupi kupát, Sót-Vadkerten a Vadkerti tóparton. Az elmúlt évekhez képest végre szerencsénk volt, és kifejezetten jó időnk volt. Ugye az elmúlt években elvert minket az eső, illetve hideg volt, és szél, és minden probléma előfordult ott, ami lehetett. Idén viszont teljesen tökéletesen parádés idő volt. Egy picit nehezítette a szervezést, hogy még a tavaly évben május 25-e körül már lezárhattuk a nevezést, és tudtuk, hogy egy hónap múlva hány csapat, hány játékossal hogyan érkezik, hogy föl tudjunk rá készülni. Így most a vírus helyzet miatt még csak május 27-én kaptunk engedélyt arra, hogy elkezdjük szervezni, de szerencsére sokan segítettek, és nagyon gördülékenyen meg tudtuk csinálni. A visszajelzések alapján az egyik legsikeresebb torna volt, egyik legsikeresebb kupánk volt. Nyilván hozzátartozott a jó idő is, de azt gondolom, hogy mi is így az elmúlt 7 év alatt már beletanultunk ennek a szervezésébe.
És Kunfehérton, hiszen az augusztus legelején volt.
Kunfehérton megint csak nagyon nagy szerencsénk volt, ott is parádésan jó idő volt. Kunfehérton ez a második szervezésünk volt, illetve az első ön, ami kétnapos volt, 19 csapat jött össze rá, 10 férfi és 9 női. Nagyon-nagyon tetszett a csapatoknak, a játékosoknak a helyszín is, a tópart, a szervezés is, az egész torna. A kettő torna között azért lényegesen nagy különbség volt, hogy még Vadkerten egy nagyon feszített tempóban, rengeteg sok csapattal, nagyon sok-sok-sok mérkőzést játszottunk le. Ott ugye már péntek este elkezdtük Vadkerten, és már villanyfénnyel játszottunk, hogy vasárnap estére végezzünk. Itt Fehértón azért jóval lazább volt, és számíthatóbbak a meccsek, több volt a két meccs között a szünet, volt időkérési lehetőség. Mind a kettőnek megvan az előnye, mind a kettő tornával nagyon-nagyon meg volt elégedve mindenki, és biztosségben a jövőre is megszervezzük őket.
Ádám, én nyomon követtem az országos történéseket is a strandkézlabda kupák tekintetében, rendre folyóvíz, tó mellett zajlottak ezek az események, és mindenhol azt olvastam, hogy 9-10-12 csapattal rendezték ezeket a tornákat, országos szintű tornákról beszélek. Nálatok Vadkerten 36 csapat volt, Kunfehérton 19. Minek köszönhető ez, hogy ilyen sok csapat, ilyen sok játékos nevezerzekre a tornákra, amelyeket ti szerveztek, rendeztek, és hogyan lehet ezt lebonyolítani, hol van a határ, hiszen ez a 36 csapat, ez rengeteg volt például Vadkerten.
Azt gondolom, az egyik oka az neki, hogyha abból indulunk, hogy a megyei bajnokságokat megnézve, itt Bács-Kiskun megyével jóval erősebb a megyei bajnokság, mint bárhol máshol. Ugye itt most is idén is 11 csapat nevezett be rá, a ellenben a többi megyében van, ahol csak 4-5 csapat nevez, szóval hogy az a korosztály, illetve nagyobb a kézilabda iránti szeretet. Emellett természetesen máshol is mennek ezek a strandkézilabdák. Van, ahol már régebb óta szervezik, mint mi ez a 7 évünkkel, de úgy gondolom, hogy a hangulatra próbálunk odafigyelni, hogy mindig mindenkinek tökéletes legyen, a meccszámok jók legyenek, az elosztás jó legyen. Azt gondolom, hogy szívvel lélekkel dolgozunk benne, és ezért is lett ez egy ilyen úgymond felkapott torna, ez a Solt-Vadkerti. Meg hát azt is gondolom, hogy előbb-utóbb ez elkezdi magát generálni, hogyha egy-két jó csapat megjelenik, és aztán őket akarja mindenki legyőzni, és 2-3 év múlva visszajönnek, akkor így egyre több csapat van, illetve a másik, hogy most már 5. éve foglalkozunk az utánpótlás tornával is, és azért megfigyelhető, hogy 7 évvel ezelőtt, akikkel elkezdtük ezeket a standkézilabda tornát, abból már öregszenek ki a csapatok, viszont egyre több az új, akik 5 évvel ezelőtt még junior, vagy serdülő, vagy ifi kategóriába indultak, azok rendes felnőtt csapatot alakítanak, és úgy indulnak el ezen a tornán, és nem is rossz eredményekkel.
Gondolkodtatok-e a folytatáson, lezártátok-e már, hiszen most már szeptembert írunk az idei strandkézlabda szezont, hiszen sok mindenről beszélgettetek ott, én is jelen lehettem mind a két eseményen, a szakemberek, a játékosok, hogy lehet, hogy körverseny, lehet, hogy folytatás. Ezen gondolkodtatok-e, vagy ez majd jó lesz majd jövő tavasszal ezen törni a fejeteket?
A jövő tavasz az már késő lenne. Volt erről szó 2-3 évvel ezelőtt, én megkerestem a Magyarországon a úgymond legnagyobb tornák szervezőit, ez Martfűn, illetve akkor még Abátszalókon volt, most ők átköltöztek Beregfürdőre, illetve van még egy-kettő torna szervező, akivel fölvettem a kapcsolatot, és ugyanebben az időben írtam a megyei kézilabda szövetségnek is az ország minden részére, hogy esetleg náluk van-e ilyen amatőr strand kézilabda torna. Az volt a nem titkolt elképzelésünk, igen, hogy szervezünk egy országos amatőr strandkézilabda tornát. Rajta vagyunk, próbálkozunk vele, úgy, ahogy mondod, az lenne a cél, hogy egy pontosabban nem körverseny lenne, ez egy pontgyűjtő verseny, aminek a végén lenne egy döntő. A torna szervezők partnerekben, és őket is nagyon érdekelni ez a dolog. Van egy-kettő olyan kis technikai probléma, amit át kell még hidalnunk. Gondolok itt arra, hogy mondjuk amíg egy kupikupára eljönnek strandkézilabdázni egy csapat, nem biztos, hogy ugyanaz a csapat, ugyanazok a játékosokkal érkezik Fehértóra, és ezt valahogy úgy kellene tudnunk orvosolni itt a csapatok közötti átjárást a pontgyűjtő verseny közben, hogy az ne menjen annak a rovására, hogy különböző csapatok meg ne induljanak el. Szóval igazából ez a legnagyobb probléma, amit ki szeretnénk küszöbölni, de hogyha ez megtaláljuk rá a legjobb megoldást, akkor én azt gondolom, hogy jövőre már lehet, hogy lesz egy ilyen pontgyűjtős amatőr országos torna.
Meggyőződésem, hogy azért is sikerülhettek már eddig is nagyon jól a általadok szervezett kupák, mert egy nagyon-nagyon jó közösség van a háttérben, aki szervez, rendez, lebonyolít, te, a Nagyi, a Nagy Gáborról beszélek, Gajdacsi Peti. Hogyan alakul ki ez a csapat? Egyáltalán állandó ez a stáb, hogyan szerveződik meg mindez a háttérben?
Én azért még Tóth Istvánt is hozzásorolnám ehhez a csapathoz, mert nélküled ez nem tudna ilyen gördülőkenyen, ilyen profin lemenni. Elkezdtük annak idején 7 éve így gyakorlatilag a Gáborral, meg az elsőben még a Pajics Robi segített nekünk, aztán a harmadik vagy a második évben a Gáborral ketten maradtunk, és így a Petike mondta, hogy gyakorlatilag ő nagy örömmel beáll bármit is csinálni, és ugye ő a sorsolási bizottságunk elnöke, illetve a folyamatos eredmény, na mindegy, egy nagyon jó hangzatos nevet találtunk ki rá. Hárman vagyunk ebbe főleg így benne, de már kevesen vagyunk. Szóval éppen megbeszéltük idén, hogy egy pár feladatra egy-két lelkes embert még be kell vonnunk, mert ahogy te is mondtad, ez a 36 csapat nagyon sok. És ha ez a 36 csapatnál a szállás intézéstől kezdve a szemétszedésen át mindent úgy oda tenni, hogy az tényleg kerek legyen, és a tópartot is tisztán tudjuk tartani, a mérkőzések is folyamatosan tudjanak zajlani, a szállások is jók legyenek, erre így már kevesen vagyunk, úgyhogy szeretnénk majd bevonni egy-két segítséget még jövőre mindenképpen.
Ez a jövő zenéje, de most egy másik zeneszám következik, hiszen most egy picit szünetelünk mi Ádámmal, aztán jövünk vissza a részletekkel.
Zicser, a Halas Rádió sportmagazinja.
Kedves hallgatók, Önök a Zicsert, a Halas Rádió tematikus sportmagazinját hallják. Én Tóth István vagyok, mai vendégem Demeter Ádám, a Kiskunasi UKSC egyik edzője. A strandkézlabdáról beszéltünk, a hétvégi Final Four-ról, és most előre tekintünk egy picikét, hiszen kezdődik az NB2-es bajnokság. Azért hangsúlyozom ezt, hogy NB2-es bajnokság, hiszen ez idáig, elmúlt néhány esztendőben a megye első osztályban tevékenykedett és aktivizálódott a Kiskunhalasi UKSC felnőtt csapata. Ádám mi indokolta, hogy ismét NB2-be szerepeljetek, mi a visszatérés oka?
Több ok miatt döntöttünk az NB2 mellett. Nagyon-nagyon sokáig úgymond vacilláltunk rajta, és örülöttünk, hogy mi lenne a jó, ugyanis ugye egy pár évvel ezelőtt, azt hiszem tavaly előtt, ha a hallgatók emlékezhetnek még rá, hogy egy nagyon-nagyon rossz NB2 szezon tudhatunk magunk után. Amikor ezt ugye fölismertük, hogy abban a bajnokságban nem mi vagyunk a legnagyobb esélyesnek kikiáltva, ettől függetlenül a csapat folyamatosan végigjárta a legmesszebbi meccseket, és és tényleg becsülettel végigdolgozták és végigszenvedték az egészet. Ezután az előző évben a megyei bajnokságot úgy gondolom, hogy meg tudtuk úgy nyerni, hogy abban nem volt igazából kétség, amit itt a Final Four alátámaszt. De az oka az, hogy mégis visszamegyünk NB2-be, az egyrészt az, hogy az IFI bajnokság egy nagyon fontos részünkről, ugyanis ott a srácoknak muszáj ott már komoly meccseket, sok meccset lejátszani, és annak a csapatnak, akinek nincsen NB2-es felnőttje, ugyanúgy indíthat harmadosztályú IFIT, viszont egy olyan csoportba sorsolják be, ahol jóval kevesebb és gyöngébb képességű csapatokkal játszhat. Ezt ugye tavaly mi saját bőrünkön éreztük, ugyanis 8 csapatos csoportba voltunk, az 7 mérkőzést jelent egy őszi, illetve egy tavaszi szezonba. 2 komoly erős ellenfél volt abban a csoportban, az összes többivel úgy gondolom, hogy természetesen nem lebecsülve őket, hanem sokszor azt csinálják, hogy a serdülő csapatot benevezték ide az ifjúsági bajnokságba is, hogy egy srácoknak gyűjön medszám, viszont a mi srácaink, akik már éppen kiöregedés szélén voltak, jóval idősebbek voltak ezeknél a fiúknál, és ezeken a mérkőzéseken nem tudtak annyit fejlődni. Szóval az volt az első oka, hogy NB2-ben indítottuk a felnőtt csapatot, hogy az ifjúsági csapatunk is egy erős bajnokságba tudjon játszani. Illetve a másik, hogy az ifiből volt egy 2-3 kiöregedett olyan tehetséges jó játékosunk, akit nem szerettünk volna elengedni, viszont jó lett volna, hogyha nem a megyei bajnokságba kell nekik erősödniük, így az NB2 lett a választásunk. Természetesen ez az kellett, hogy a kézilabda szövetség is ezt engedélyezze a kérvényünket, hogy vissza szeretnénk menni. Fel vagyunk készülve rá, hogy ismételten nem mi vagyunk a kimondott bajnok csapat előre vetítve az idénybe, viszont ahogy az alapozást elkezdtük és végigcsináltuk, én azt gondolom, hogy fogunk tudni meglepetést okozni különböző csapatoknak, illetve nem az a célunk, hogy mi a tabella elején végezzünk, nekünk az a maximális célunk ezzel az NB2-vel, hogy a saját nevelésű játékosok játszhassanak, kipróbálhassák magukat, és tudjanak fejlődni, így nyilván ezzel ők is tisztában vannak, úgyhogy azt gondolom, hogy egy tiszta lappal mentünk bele ebbe az NB2-be.
Mekkora különbség van a két osztály között, a megyei első osztály és az NB2 között, hiszen te nem is kevés időt töltöttél el mind a kettőben, főleg az NB2-ben.
Az NB2 az elmúlt időszakban, gondolok itt az elmúlt 5 évre, nagyon megerősödött. Olyan csapatok ellen is fogunk játszani, ahol például Törő Szabi az edző, illetve olyan csapatokkal játszunk, ahol volt NB1-es és esetlegesen B-válogatott játékosok is játszanak. Az, hogy meg mint ebbe itt én most így nem mennék bele, az a lényeg, hogy jóval erősebb, viszont bízom benne, hogy ott is van még egy-kettő olyan csapat, aki ugyanolyan hozzáállással fog elindulni a bajnokságban, mint mi, hogy a fiataloknak és a saját nevelési játékosoknak szeretné a lehetőséget megadni. Nekünk azokkal a csapatokkal kell felvenni a versenyt, és ott kell megmutatni, hogy a 20-23 éves játékosainkkal mit tudunk elérni.
Ez idáig hol a délkeleti csoportban, hol a délnyugati csoportban szerepelt a Kiskunhalasi UKSC. Most a délnyugati csoportba kerültünk besorolásra. Ezt mi dönti el egyáltalán, mi határozza meg, hiszen mi azt gondolom, hogy a határon vagyunk, bármelyik csoportba be lehetett volna bennünket osztani, akár még a középcsoportba is.
Igen, ez fura, hogy egyszer jobbra, egyszer balra kell indulnunk. Egész dél Magyarországot bejártuk már itt az NB2-es kézilabdázás során. Azt gondolom, hogy attól függ, hogy az ország területein más csapatok mikor ki, hova kerül be, és úgy, ahogy mondod, mi vagyunk az a csapat, akivel lehet játszani, hogyha a nyugatban már sokan vannak, akkor keletbe kerülünk, ha keletben vannak sokan, akkor nyugatba kerülünk. Nem is tudnám megmondani, melyik utazás szempontjából a kellemesebb, mert itt is azért Nagykanizsára kell utaznunk, illetve Csurgóra kell utaznunk, azok azért hosszú utak lesznek. A játék tekintetében hallottunk már olyanokat, hogy a délnyugati csoport valamilyen erősebb. Ezt sem megerősíteni, se cáfolni nem tudom. Kiderül, meglátjuk.
Köszönöm szépen egyelőre, de mindjárt folytatjuk, egy zeneszám következik. Mai vendégünk az Itzerben, Demeter Ádám, a Kiskunhalasi UKSC edzője. Tehát most egy zeneszám következik, aztán folytatjuk.
Itzer, a Halas Rádió sportmagazinja.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést itt az Itzerben, a Halas Rádió sportmagazinjában. Demeter Ádám a vendégem, és a Kiskunhalasi UKSC őszi szezonjáról beszélünk, hiszen a hétvégén elindul az NB2-es bajnokság, és az NB2-t azért hangsúlyozzuk, hiszen az elmúlt esztendőben a megyei első osztályban tevékenykedett, nem is akármilyen szinten a Kiskunhalasi UKSC. Hogyan álltok a felkészüléssel, hiszen hétvégén kezdődik a bajnokság?
Van még mit tennünk, egy picit elhúzódott, lehet, hogy túl sokat erősítettünk. edzésünk. Folyamatosan volt a labdás edzésünk is, szóval nem tisztán erősítő és tisztán labdás technikai képzést hajtottunk végre. Amit eddig edzőmérkőzéseken, kupákon láttam a csapattól, azt úgy gondolom, hogy maximálisan magukévá tették azokat a kéréseket, amiket én felőjük intéztem. A fölállt fal elleni játékkal van még mit kezdenünk. A srácok, fiatalok, gyorsak, ugye, ahogy beszéltük is, sok az ifista, meg a pár éve kiöregedett játékos, szeretnénk minél gyorsabban támadni, minél több gyors gólt szerezni. Ez a része azt gondolom, hogy működni fog. A fölállt fal elleni támadás, ezen még dolgoznunk kell.
Ádám, megnyertetek a Final Four-t, gondolom kipróbáltál, mint edző csomó taktikai elemet, variációs elemet, akár a támadásról beszélek, akár a védekezésről. Neked a feladatod az, hogy az idősebb, tehát a rutinosabb játékosok és a fiatalok között megtaláld a összhangot. Ezzel hogy állsz jelen pillanatban? Kik azok a játékosok, akikre számíthatsz még a régi nagy csapatból, és kik a feltörekvő ifjúságiak?
Régi nagy csapatban azt gondolom mindenképpen a rangidőssel kezdeném, a Horváth Singer Gyurival a beálló poszton, illetve ugye ő az UKSC megalakulása óta itt van velünk, ugyanúgy, mint Mezei Dávid, illetve Nagy Gábor, ők azok hárman, akik a legrégebb óta vannak itt, és még mindig bírják ezt a sportágot játszani. Szerencsére mind a hármukra maximálisan lehet számítani, illetve ezzel a megfiatalodott csapattal úgy gondolom, hogy tökéletesen jól megtalálják a hangot.
Kik az ifisták, hogyan tudod vegyíteni őket, mekkora a játékos állomány, mekkora a játékos keret, hiszen elindul a bajnokság a hétvégén.
A játékos keretünk az nagy, az ilyen 20-22 fő körül van a játékos keret, ebben benne vannak természetesen az ifisták is, de ugyanúgy, hogy a megyebajnokságban tudtunk számítani a Vince Ákosra, a Rencser Leventére, a Molnár Viktorra, akiket még ugye ifjúsági korú játékosok, rájuk ugyanígy tudunk a jövőben is számítani, NB2-ben is, és számítok is, és azt gondolom, hogy meghatározó játékosnak kell, hogy legyenek a felnőtt csapatban is, amellett, hogy az ifjúsági mérkőzéseket lejátsszák, illetve a köztes korosztályba ott nagyon sok olyan játékos van, aki végig járta ezt az utat az UKST-be, az ifjúsági, a felnőtt NB2, a felnőtt megye, aztán újra vissza az NB2-be, úgyhogy egy nagyon jó összeszokott, nagyon jó csapatunk van. A nehézséget az fogja okozni, hogy ugye indul a bajnoksággal egyszerre az egyetem főiskola is, ahova ugye Szeged, Budapest, Pécs irányába többen eljárnak hétfőnként, vagy hát vasárnap este, hanem akkor van a mérkőzés, és azt ne lesz nehéz megtalálni, hogy ez a csapatot úgy össze tudjuk szedni, hogy ez a jó hangulat és ez az együttműködés, ami most megvan közöttük, ezt tudjuk megtartani az a hetente egy, max. Két edzéssel, ami a szezon közben meg lesz.
Megvan a sorsolás, megvan az őszi menetrend, gondolom számolgattál, nézegetted, ki az a csapat, kik azok a csapatok, akiket le lehet győzni, lehetett pontot rabolni hazai mérkőzésen. Ennek tükrében a matematika nyelvére lefordítva te mire számítasz?
Én sok jó mérkőzésre számítok. Gondolkoztam, számogattam, és úgy, mint minden évben visszanéztem, hogy ki melyik csapatban hány gólt lőtt, hogy mi, hogy történt. És valóban megvan a sorsolás, de még nincsenek föltöltve a játékos névsorok. És ahogy nálunk is változás volt, nagyon sok itt a tavaly március óta, többek között a koronavírus miatt, én azt gondolom, hogy nagyon sok csapatban ez a változás megtörtént, úgyhogy akkor sem lepődnék meg, ha az egész bajnokság átalakulna, és új játékosok lennének, régiek elmentek. Nem tudom, mi történik azokkal az idősebb játékosokkal, akár 70-es születésűekkel, 80 születésűekkel, akik eddig szinten tartva egy-egy edzéssel tudták vállalni az NB2-t, hogy most esetleg, ha ők március óta nem mozogtak, az ő fizikai állapotuk azért merőben más. Kérdéses az, hogy melyik csapat hogy kezdte az alapozást. Igazság szerint nem számogattam. Én azt szeretném, hogy folyamatosan egy jó hangulatú mérkőzéseket tudjunk játszani. Én azt gondolom, hogy ez a csapat, ez jó csapat. Egyéni képességekben nagyon ügyesek. Nekem is föl kell még ahhoz mérnem, hogy össze tudjam csiszolni, de egy nagyon-nagyon tőképes erős csapat lesz. Nem biztos, hogy ebbe az idényben, de hogyha együtt tudunk maradni, és már pedig együtt fogunk maradni, ebben az idényben meglepetéseket okozunk, pontokat szerzünk, és 2-3 év múlva bármi elképzelhető.
Beszéljünk a hétvégi mérkőzésről, hiszen hazai találkozó, NB2 újra, és gondolom várjátok a szurkolókat.
Így van, egyelőre várjuk a szurkolókat, az, hogy az akkori jelenlegi, az akkori vírushelyzetben mi lesz az előírás, azt még nem tudjuk sajnos. Bízom benne, hogy fogunk tudni nézők előtt játszani. Vasárnap kezdjük, 1 órakor ifjúsági mérkőzés van, 5 órakor pedig a férfi felnőtt csapatunk NB2-es első idei mérkőzését kezdi meg. A kettő között női mérkőzések vannak, szóval nagyon-nagyon sok szeretettel várunk minden nézőt, már gyakorlatilag déltől azt hiszem elkezdjük a kézilabda délutánt, és egészen egészen este 6-ig, fél hétig. Mecseknádas csapatát fogadjuk, még egyszer mondanám, 5 órakor a felnőttel. Ők tavaly a bajnokság 34. helyén végeztek, szóval ha ebből indulunk ki, akkor egy erős csapat lesz. Viszont megvan az az előnyünk, hogy minket ők nem ismernek, és egy komoly taktikai felkészülés, azt gondolom, hogy azért meg lehet őket fogni, vagy ha nem is megfogni, de hogy meglepni meg lehet, az biztos.
Maradt a törzs helyetek a Bibó gimnázium?
Igen, maradtunk a Bibóba, a továbbiakba is, úgyhogy oda várjuk a kedves nézőket.
Nagyon szépen köszönöm, Ádám, hogy itt voltál. Mi megvárjuk a szurkolókat majd a Bibóba vasárnap déltől kezdve, és reméljük, hogy rengeteg halasi győzelemmel. Ádám, köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen.
Kedves hallgatók, önök a Zicsert hallották, és benne Demeter Ádámot, a Kiskunas UKSC edzőjét, és az apropó az, hogy a hétvégén megnyerték a Final Four-t, és most hétvégén viszont elkezdődik az NB2-es bajnokság, de nem csak az NB2-es bajnokság, hanem az utánpótlás csapatok is pályára lépnek a Bibó gimnáziumban egészen vasárnap déltől kezdve. Én köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra egy hét múlva.